Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kalapos Mihály, a szerkesztő Kaposi Dávid. Ez a hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A műsorban részletesen foglalkozunk a Női Bajnokok Ligája eseményeivel, és interjút hallhatnak az élvonalba visszajutó Eger vezetőedzőjével. Tartsanak velünk!
Hetes, ezt nem lehet kihagyni!
Először lesz két magyar csapat a Női Bajnokok Ligája négyes döntőjében. Az FTC nagy bravúrral 6 gólos hátrány dolgozott le a francia Metz ellen, és 33-26-os idegenbeli győzelemmel jutott tovább. A mérkőzés után jelentették be, hogy Elek Gábor vezetőedző a nyáron távozik a klubtól. A Győr 37-28-ra verte a dán Odenzét, így kettős győzelemmel került a négy közé. Szabó Tamás, az Eto nemzetközi és kommunikációs igazgatója szerint a győriek sikerre éhesen várják a júniusi négyes döntőt, amelyet Budapesten az MVM Dómban rendeznek majd.
A két mérkőzés és párharc első találkozóján Dániában a találkozó elején, főleg sőt az első fél időben végig a dánok akarata érvényesült, és futottunk az eredmény után, sok hibát is elkövettünk. A második fél idő jobban sikerült megfordítani a találkozót, és két gólos előnyből vártuk ezt a most szombati visszavágót, ami viszont nem túl sok, hiszen a mai modern kézlabdában két gól nem túl sokat jelent, akár egy perc alatt is le lehet dolgozni. Azonban a csapat olyan koncentráltan és olyan jól játszott, hogy szinte kijelenthetjük, hogy esélyt sem hagytunk arra az Odense csapatának, hogy bármilyen meglepetést okozzon nekünk, és az összességben magabiztosan jutottunk be a Final Four-ba, ami nekünk alapcélunk szezonról szezonra. Éppen ezért örülünk, hogy ott vagyunk, de a feladatok még ezzel nem érnek véget, sőt igazából csak most kezdődnek, hiszen hamarosan, kevesebb mint egy hónap, és itt is van a budapesti MVM Dómban a négyes döntő, ahol majd szerepelnünk kell, és minél fényesebb éremmel szeretnénk hazatérni természetesen.
Ennek a szombati 9 gólos sikernek mi volt a kulcsa, a jó védekezés, a gyors visszarendeződés, vagy a sok leruhanásból szerzett gól?
Talán így összesítve mindegyik. A legfontosabb az volt, hogy olyan védekezést állított fel Ambros Martin, és a csapat ezt meg is tudta valósítani 100%-osan szinte, ami megengedte azt, hogy könnyű gólokat szerezünk, és leruhanásból gólokat szerezünk. Sok volt a labda, amit megszereztünk, és ebből értékes gólokat tudtunk szerezni. Másfél perc telt el a mérkőzésből, és már 3 gólos volt az előnyünk, és azért demoralizáló egy ilyen kezdés az ellenfél számára, amikor szeretné megmutatni, hiszen csak 2 gólos mínuszban van, és aztán hirtelen már összesítésben ez 5, és alig kezdődött meg a mérkőzés. A első fél időben még a védekezésünk az kevésbé működött annyira tökéletesen, de a második fél időben ez még jobb volt, ott már összességében volt 14 gólos előnyünk is, ez már rengeteg volt, aztán természetesen az Odense egy kicsit összeszedte magát és közelebb férkőzött, de a 9 gólos hazai győzelemnek leginkább a magabiztos teljesítmény a támadójátékban, a felkeményedő védekezés és persze a kapus teljesítmény is volt.
Egy ötszörös Bajnokok Ligája győztesnek mi más is lehetne a célja, mint hogy mondjuk a 6. BL sikert is megszerezni?
Mi nagyon tisztán és világosan kommunikálunk a játékosokkal a szezon céljait illetően, és ezt már a szezon elején is. Nyilvánvaló, hogy aki egyszer megnyerte a Bajnokok Ligáját, és olyan kerete is van, mint a Győri Audi Etónak, annak nem érdemes, és nem is szerintem tanulságos, nem lenne jó, hogyha kisebb célokat tűznénk ki. Szerintem mind a 4 csapat, amelyik bejutott, azzal a céllal vág neki majd ennek a hétvégének, hogy itt bármi megtörténhet, és miért ne szeretnék megnyerni. 2x60 percen múlik mindenkinek ez, de hát az ellenfelek ugye ott vagyunk mindenkinek, és éppen ezért nehéz lesz. Igen, a csapat szeretne BL-t nyerni, igen, a csapat 2019 nyert utoljára, és sikeréhes. Ambros Martin pedig az utolsó mérkőzésén fogja vezetni, utolsó 2-n, június 3-án és 4-én a csapatot, hiszen az is eldőlt már, hogy ő korábban távozik. Éppen ezért azt gondolom, hogy minden lehetőség a saját kezünkben van ahhoz, hogy a legszebb álmainkat is megvalósítsuk, és BL győztesként térjünk haza Győrbe.
Ugye a BL 4-es döntő előtt vagyunk május elején, de azért lehet már egy mérleget vonni az egész szezonról?
Természetesen lehetne, ha bár még gyakorlatilag csak egyetlen dolog biztos, az, hogy ezüstérmesek lettünk a Magyar Kupában. Viszont a bajnokság a saját kezünkben van, ehhez 3 mérkőzés kell lenyerni, és az említett Final Four is még nyitott. Azt gondolom, az igazi mérleget majd számunkra a június 4-i estén tudjuk levonni, azzal, hogy mondjuk a bajnoki címet, amely május 27-én biztosan el fog dőlni, és a BL címet begyűjtöttük-e. Azért nagyon nehéz eredményesnek titulálni mindig egy szezont, hiszen vannak ellenfelek is. Mi arra törekszünk, hogy a hátralévő egy hónapban, ezen az 5 mérkőzés, mert a három bajnoki és a két BL találkozón kívül nekünk már más feladatunk nincs, mind a két lehetséges aranyérmet begyűjtsük, és éppen ezért, ha ez megtörténik, akkor lehet eredményességről beszélni, ha nem, akkor értékelni kell, és meglátni, hogy mi történik, de ez igazából majd csak az adott mérkőzéseken dől el.
Ambros Martin vezetőedző távozásával egy nagy átalakulás következik majd Győrben?
Nem teljesen az átalakulás és a nagy átalakításon volt a hangsúly, amikor az Ambros távozása után megpróbáltuk a keretet megváltoztatni. Itt igazából arról volt szó, hogy van egy új felfogásban dolgozó vezetőedző, a Dán Úri Kirkeli, aki nyilvánvalóan egy másfajta játékot szeretne játszani, azt a játékot, amiben ő hisz. Nyilván a skandináv kézilabda képviselője egy kicsit másfajta kézilabdában hisz. Úri Kirkeli, mint például Ambros Martin, aki igazából ezt a spanyol vonalat erősíti. Lesz változás, valószínűleg a csapatjátékában is, de túl nagy változás a keretben nem lesz. Ezek a változások, amik lesznek, azokat előre bejelentettük, egy-két játékos érkezik és távozik. Nem lesz nagy játékos mozgás, mi azért az állandóságban hiszünk. Nyilván egy új vezetőedző és egy új másodedző is érkezik hozzánk, egy jó 10 éves Ambros éra után, egy kis kitérővel megfűszerezve. Én azt gondolom, hogy a változás nem jövőre lesz nagyobb, folyamatosan dolgozunk azon, hogy a klub és a csapat minden esélyt megkaphasson arra, hogy továbbra is a világ és Magyarország élvonalához tartozon és aranyérmeket nyerjen. Éppen ezért vannak terveink még a jövőre. Azt is látni kell, hogy a kézilabda is változik, és azért a játékosoknál is keressük mindig a fiatal feltörekvő tehetségeket, akik hosszú időn keresztül meghatározói tudnak lenni a csapatnak, de ezek még nagyon az elején járnak ezek a gondolataink, ez még mind a jövő zenéje. Jelen pillanatban az a biztos, hogy a 23-24-es keret készen van, a 24-es keretről kezdve pedig még nem érdemes beszélni, mert ott még bőven csak a tervek kialakításánál járunk, de megvannak már a tervek, amelyekből tovább fogunk lépni, azonban most elsőként még az idei szezonra koncentrálunk, és utána pedig már teljes mértékben a következőkre.
Szabó Tamást, a Győr nemzetközi és kommunikációs igazgatóját hallották. Egy év után visszajutotta a férfi NB1-be az Eger. Tóth Edmond vezetőedző reméli, hogy a Pler elleni rangadón a bajnoki címet is meg tudja szerezni csapata. Hozzátette, már zajlik a jövő évi keret kialakítása. Kaposi Dávid interjúja.
Az előző szezonban 7 év után esett ki az Eger az NB1-ből. Ezek után hogyan indultak neki ennek az új szezonnak, mekkora változások voltak a keretben, és nyilván egyértelmű cél volt az azonnali visszajutás?
Azzal kezdeném, hogy igen, már mikor ott láttuk a nehézségeket a tavalyi szezonban, hogy nagy valószínűséggel nem fogunk tudni bennmaradni. Én már akkor beszéltem az elnökünkkel, és már terveztük a jövőt, és mondtam, hogy mindenképpen akkor szeretnék maradni, hogyha tényleg komoly célokat tűzünk ki magunk elé, és egyértelműen a klubnak is az volt a véleménye, hogy mielőbbi visszajutás az NB1-be, úgyhogy így fejeztük be a tavalyi évet, így kezdtük el építeni az idei keretet, ami nem volt egyszerű, mert 4 játékos maradt a tavalyi keretből, a többi játékos NB1-es klubot vagy külföldre igazolt, választott. Így teljesen új csapatot kellett építenünk, ráadásul nagyon el voltunk késve az idővel, mert már azért ez mire kiderült, ez már május vége volt, júniusban kellett igazából csapatot építeni, ami már nehéz, mert azért a játékosok nagy része már addigra eligazol és csapatot talál. Úgyhogy így vágtunk neki, igen, a tavalyi szezonnak, hogy sok új játékos érkezett, és ebből kell majd összelaknunk az idei csapatot.
Az első 5 fordulóban ugye 2-szer is kikaptak, azóta viszont ugye veretlen a csapat, tehát akkor ez az első heteknek ez a 2 veresége, akkor még ennek volt köszönhető, hogy a csapatépítés még ott zajlott?
Mindenképpen több fórumon is lenyilatkoztam, hogy mivel ez egy új csapat, ezáltal idő kell nekünk. Biztos vagyok benne, hogy a munka be fog érni, és abban is biztos voltam, és azt mondtam is, hogy a második fél évben leszünk igazán jó csapat, addigra fog tényleg beérni a munka. Az elején sajnos tényleg főleg a legelső meccs az rosszul sikerült, egyértelmű, hogy ott még nem voltak úgy összeszokva a játékosok, bár azt gondolom, hogy a felkészülésünk nagyon jól sikerült, sokkal jobban, mint ahogy én azt gondoltam, mert tényleg nagyon hamar összeálltak a játékosok, és jól tudtak együtt dolgozni már az első pillanattól kezdve. Természetesen becsúszott ez a 2-1 gólos vereség, amire tudtuk, hogy semmi probléma, mert hosszú még nagyon a szezon, ráadásul az idén több meccs is van, hál' Istennek, úgyhogy ebben bíztunk, hogy a munka az jó hatással lesz. ez be is bizonyosodott, mert tényleg eddig a szezon második felében, meg az ötödik forduló óta nem kapott két csapat.
És akkor végül is úgy történt, ahogy tervezted, a szezon második felére álltak össze úgy igazán, vagy ez már akkor korábban megtörtént?
Igen, ezt kérdezte más is, és mondtam, hogy igen, én úgy terveztem, hogy úgy gondoltam, hogy a szezon második felére fog összeállni, de sokkal hamarabb összeállt a csapat. Mondom, már a felkészülésen nagyon pozitív jelei voltak ennek, de természetesen közel sem volt azért az első félben olyan magabiztos a csapat, mint most a másodikban. Sokkal hamarabb összeállt, és lehet, hogy már ott mondjuk a hatodik fordulótól teljesen másképp, mert az a két vereség, az még lehet, hogy jól is jött nekünk, még az is inkább építő jellege volt, és látszott, hogy utána már nem akarunk hibázni. És mindent megteszünk minden egyes mérkőzésen azért, hogy mi győztesen távozunk. Természetesen voltak még így is döntetlenek, de amik becsúsztak, de tényleg vereség nem lett belőle.
És a legtöbbször sok gólt szerezve nyert a csapat, 30 gólokat szinte mindig elérte, vagy túl is szárnyalta, tehát hogy az a támadójátékot dicséri.
Na hát egyértelműen arra építettünk, én meg is ezt kértem a fiúktól, hogy mi legyünk egy 30 gólos csapat, úgyhogy hál' Istennek nagyon pontosan beváltják, mert tényleg körülbelül ez az átlagunk. Szerettünk volna mindenképpen sok gólt lőni, gyors játékot, sok lerohanást vinni a mérkőzéseken, sikerült, de azt gondolom, hogy nagy előnyünk a védekezés is, mert a kapott góljaink is viszonylag kevesek, összeállt az is hamar. A kapusok nagyon jó teljesítmény nyújtanak mögött, én azt gondolom, hogy mezőnybe kimagasló teljesítmény nyújtanak, úgyhogy igazából összeállt minden.
Melyik volt a legjobb meccs, vagy a legjobb időszak, ha ki lehet egyet emelni, vagy igazából akkor már tényleg így az ősz óta ez egy jó időszak?
Na, az az igazság, hogy inkább időszak, igen. Mérkőzést gondolkodtam már rajta, nem nagyon tudnék kiemelni, mert ezeken a két vereségen és a döntetleneken kívül nem volt szoros mérkőzésünk. Azért a nagy részében a végjátékokat már utolsó 5-10 percet azért elég magabiztosan hozzuk. Úgyhogy olyan nagyon nagy mérkőzésen nem, hanem tényleg időszak, hogy egyszerűen most érzem azt a csapaton, hogy tényleg már olyan szinten játszik, és olyan örömmel, és csak magukért, tényleg, hogy élvezik a játékot, és ezt nagyon jól nézni.
Akkor viszont, ha én kiemelhetek egyet, az elmúlt hetekből az a BFK a Veszprém elleni, ami ráadásul ugye Lukács Péterrel erősített az ellenfél, és ő eredményesen is játszott, de így is sikerült nyerni, fordítani, ráadásul egy szoros végjátékot megnyerni. Néhány héttel ezelőtt az volt az a pillanat, amikor már úgy tényleg elhitték, hogy meg lesz a feljutás, hogy egy ilyen nagy rangadót sikerült behúzni?
Hát én azt gondolom, igen. Kettő ilyen mérkőzést említenik én is. Egyik a Győr hazai mérkőzés, ahol még ott a Győr rivális volt, és ott az fontos volt az ötödik fordulóban, a második fél évben, hogy azt megnyerjük, mert akkor tudjuk tartani azt a pontelőnyt, és azt gondolom, hogy nekem igazából már ott vált biztossá, hogy mi ezt feljutás biztos lesz, úgyhogy készülhetünk nyugodtan a jövőre, de természetesen az a Veszprém meccs még nagyon fontos volt. Presztízs kérdésből mindaz, hogy hazai pályán semmiképp sem veszíthetünk mérkőzést, sok néző kilátogat a mérkőzéseinkre, és kicsit talán lehet, hogy emiatt nagy is volt, mert minden játékos érezte a terhet ezen a mérkőzésen, kicsit görcsös is volt az első félidő, de megint csak azt gondolom, hogy a végére már megint az utolsó 10 perc, ott már nem volt esélye az ellenfélnek, ott már kőkövön nem maradt, főleg hazai pályán.
És hát a presztízs miatt is gondolom fontos lesz a Pler elleni következő hétvégi mérkőzés, ugye az a bajnoki címről, az aranyéremről dönt.
Igen, egyértelmű célunk a bajnokság megnyerése, tehát én elmondtam ezt is többször is, hogy persze a feljutás fontos, az a fő célunk, de nagyon-nagyon szeretnénk bajnokok lenni, úgyhogy ezt tartjuk szem előtt egész évben, és nem is beszélünk másról. Én azt gondolom, hogy a játékosok is szeretnék, ha már ennyit dolgoztunk, és ilyen eredményeket értünk el, hogy azért egy bajnoki címmel befejezni ezt a szezont, ami mindenkinek szerintem egy fontos mérföldkő az életében. Igaz, hogy én sem voltam soha NB1-es bajnok edzőként, úgyhogy én nagyon örülnék neki, de természetesen a játékosok is látszik rajtuk, hogy mindent megtesznek értük, mert most is például az utolsó két mérkőzés már csak arról szólt, hogy igenis itt a Pler ellen egy kiki meccset játszhassunk, ezért volt fontos a győzelem is, hogy hazai közönség előtt lehessünk bajnokok.
Mekkora most a kézilabdaláz Egerben azért a másodosztályhoz képest szép nézőszámmal futnak a meccsek, legalábbis a statisztikából ez derül ki, de hogy a bajnoki ünneplés, vagy a feljutás ünneplése is akkor ennek méltó lesz?
Én azt gondolom, hogy igen, és pár fiú mondta is, hogy de kár, hogy nem lettünk mondjuk tegnap bajnokok. Én mondtam, hát ne ennek örüljenek, hanem inkább várják azt, hogy játszhatnak egy olyan mérkőzés, ami tényleg eldönti a bajnoki címet hazai pályán, ilyen közönség előtt. Én azt gondolom, hogy igen, Egerben mindig is szerették a kézabdát, tehát első osztályú mérkőzéseken is nagyon sok néző volt. Sajnos tavaly csappan meg a Covid után azért kicsit megcsappant a közönség, de tavaly, hogy sikertelen évet zártunk, azért kicsit a nézők is elpártoltak, de most az első mérkőzéstől kezdve megint sokan vannak. Hál' Istennek nagyon jó hangulat van, úgyhogy majd ez az, amit én szeretnék a játékosoknak, hogy átéljék ezt, ami majd ott lesz vasárnap.
Azt említette már, hogy ugye több a mérkőzés, vagy hát sok mérkőzést lehetett itt játszani, ugye ez az első egycsapatos NB1B. Nyilván a korábbi évekből, hiszen ön is az élvonalban dolgozott, ilyen összehasonlítási alapja nincsen, de hogy milyen volt a színvonal, hogy így a bajnokság egészét nézzük, mennyire hozta meg ön szerint az elvártakat ez az összevonás?
Én azt gondolom, hogy jó, abszolút pozitív, sokkal kiegyensúlyozottabb lett a bajnokság. Azért ez látszik az eredményekből is. És azt gondolom, hogy az idén nem volt kimagasló csapat. Tehát játékos állományban sem a Plert, sem magunkat nem nevezném kimagasló állományú csapatnak. Természetesen sokat tudunk dolgozni, és ezáltal ki tudunk vagy nőni a bajnokságból, de azt gondolom, hogy jót tett a kézlabdának. Dolgoztam én már amúgy régebben Lajos Mizsén, NB1B-ben. Biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb, és sokkal jobbat tesz a fiataloknak, akik ebben a bajnokságban tudnak szerepelni, akár az akadémiákon, akár más klubokban, úgyhogy remélem, hogy ez így is marad.
Ugye a tavalyi nyáron egy évvel ezelőtt a tervezés az elég nehezen ment a játékos keret kialakítása, most viszont, hogy már ugye a májust úgy kezdhetik, hogy megvan a feljutás, gondolom ez így egy kicsit azért könnyíti a dolgukat. Szabó Péter ügyvezető igazgató azt nyilatkozta a napokban, hogy feltett szándék, hogy megteremtsék az osztályváltás feltételeit. Mit lehet erről tudni, hogyan áll ez a munka?
Természetesen hát napi kapcsolatban vagyunk, és folyamatosan már azért nálunk ez hetek óta téma, folyik a tervezgetés. Egyértelműen a gazdasági oldalát próbálja a klub előteremteni, és az a nehezebb, mert először az kell hozzá, hogy láthassuk azt, hogy milyen keretet, játékos keretet fogunk tudni összerakni. Természetesen én közben végzem az én dolgomat, folyamatosan kutatom a játékosokat, tartom a kapcsolatot menedzserekkel, a világ minden részéről nézünk külföldieket, mert magyar játékosokat nehéz lesz megmozdítani, de az látszik, hogy ahhoz, hogy megerősítsük a csapatot, kell belehozni idegen légiósokat. Úgyhogy folyamatosan megy a munka, és én előkészítem azt a játékos állományt vagy bázist, amiből majd, hogyha kiderül, hogy milyen költségvetéssel tudunk menni, akkor abból össze tudjuk állítani a jövő évi keretet.
Azt mondta, hogy a magyar játékosokat nehéz elhozni. Milyenek az oka? Miért nem vállalja mondjuk egy magyar játékos ezt, hogy egy feljutó csapatban bizonyítson és harcoljon a helyéért?
Hát azért, mert jelenleg szerintem kevés olyan minőségi magyar játékoson, aki egy NB1-es csapatban olyan szintet tud képviselni, amivel tényleg bent tudja tartani ezt a csapatot. És azok meg már olyan klubokban vannak, ahol szerintem jól érzik magukat, nehéz onnan kimozdítani őket. Egy dologgal lehetne csak olyan ajánlatokkal, de egyértelmű, hogy mi nem tudunk fölé nőni a többi klubnak anyagilag, és nem tudunk irreális ajánlatokat tenni nekik, úgyhogy azért nehéz. Tehát ez mindig is probléma a feljutó csapatoknak, hogyha nem bővelkedik pénzben, hogy nem tudja odavinni azokat a játékosokat. Meg nekünk amúgy sem ez volt a soha portfóliunk, mert tényleg mi fiatalokra építünk, kis költségvetésből próbálunk olyan csapatot kialakítani, aki megállja a helyét.
Melyik posztokon kell leginkább majd erősíteni az NB1-re?
Hát mindig a belső posztok a legfontosabbak természetesen, de mondhatnám, kezdhetném a kapuval, beálló pozíció és a belső posztok, olyan védekező játékosok, egyértelmű, hogy ezekkel. Az azért látni kell, hogy a mi csapatunk egy jó csapat, jó állomány, de így nem állná meg a helyét az első osztályban. Ehhez mindenképpen kell 5-6 játékos, akik erősítést jelentenek.
És nyilván ez azért is van, mert most aki az NB1B-ben éllovas és eredményes támadójátékot tud játszani, az élvonalba felkerülve már mondjuk másféle játékra kényszerül, és ezért mondjuk másféle játékosokra is szüksége van.
Hát mindenképpen, tehát meg azért nekünk se volt túl hosszú a kispadunk, tehát nem voltak nagyon nagy rotálási lehetőségeink, nem volt annyi játékos, amennyi igazán kellene. Az NBA-re mindenképpen fontos, hogy minél több minőségi játékos legyen, aki azt a szintet tudja képviselni. Azért így látva a két bajnokságot, azért még mindig nagyon nagy a szintkülönbség. Tehát egy feljutó csapat esélytelen, hogy megállja a helyét az NBA-be, ezt látjuk az idei szezonban is. Nagyon küzdenek azok a csapatok, szinte pontokat alig szereznek. Ez is jó példa, meg hát egyértelmű a saját bőrünkön. Én látom a tavalyi csapatot, aki kiesett, meg ezt a csapatot, aki feljutott. Azért még mindig nagy a szintkülönbség.
Tóth Edmondot, az Eger vezetőedzőjét hallották. Már a véget ért a hetes, új műsorra legközelebb jövő kedden este 7:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, Kalapos Mihályt hallották.